majd kicsit bátrabban kimegyek a kirakatba, és felteszem azt a kérdést, hogy esetleg a szezonalitás váltja-e ki az úgynevezett nyári rallit, piacnak az emelkedését.
Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézac podcaston.
És lehet, hogy pont itt egy páran gondolják, hogy most megvan a bizonyíték arra, hogy teljesen megzavarodott, mikor ilyen szinte negatív minden hangulat, amit körbe a gazdasággal kapcsolatosan látunk, hallunk, akkor azt mondani, hogy akkor most jön a rally. És igen, előre az persze, hogy hozzá mondom, hogy és ez a jogi tájékoztatás mindig kell, ami itt történik, ez nem egy tanácsadás, nem helyettesít egy beszélgetést egy személyes tanácsadóval, ez csak egy hangos gondolkozás és különböző paraméternek a megvilágítása, és mindenki saját maga dönti el, hogy ezt milyen szemszögből hallgatja meg, és hova teszi a gondolatokat. Másképp, tegnap este volt az aktuális online divány beszélgetés a tőkepiaci kérdésekre Ildikóval és Bálinttal, és azután nagyon jó képeket kaptam, így spontán képeket, hogy ki hogy figyelte, hallgatta, nézte a felvételt, egy jó pohár borral, egy fröccsel, egy sörrel. Ez tetszett, ez bátorít arra, hogy az a tőkepiaci webinár, beszélgetés, amit ma este fogunk felvenni Mártin Mikolikkal itt németül, annak már eredetileg a nevét és a képet, amivel azt beharangozzuk, azt úgy határoztuk meg, hogy egy jó pohár bor, nem fordítva, egy pohár jó bor mellett gondolkozunk hangosan, és beszélgetünk el arról, hogy pillanatnyilag mi mozgatja a piacokat. És a tegnapi képek még arra azt az ötletet hozták vissza, hogy akik így hallgatják a podcastokat, azokat megkérem arra, és ezt nyugodtan most akár, aki most hallgatja a podcastot, meg tudja tenni, hogy lefényképezi azt az élethelyzetet, amelyikben éppen van, és akár elküldi a képet, ez így vicces a gondolat, hogy az embereknek milyen élethelyzetébe szabad jelen legyek, vagy ott legyek velük. Van olyan visszajelzés is, hogy az, amiről éppen beszélgetek, azt mivel egy hallgató sétál közben, hallgatja naponta meg, közben megy az irodába, vagy megy haza, vagy éppen sportol. Tehát ő meg tudja mondani, hogy melyik gondolat, melyik ötlet a városnak melyik részén, melyik épület előtt érintette őt. Ez tetszik, ez egy picit azt is mutatja, hogy akkor sikerül nem more of the same, ugyanazt, ami ömlik mindenünnen, mint gondolatot feldobni, hanem egészen más gondolattal érinteni az embereket. Ezek a visszajelzések persze, hogy megnövelik a felelősséget is, hogy ha tetszik, ha nem, a podcast meglegyen, mert ha nem, nincs mit hallgasson, mikor megy az irodába, vagy csak a normális tömegmédiát hallgathatja. Tehát, akinek kedve van egy képet, és ezt nyugodtan küldje el, és ebből valamilyen formában megnézzük a marketingese, hogy így szerkeztünk. Persze annélkül, hogy arcokat lehessen látni, csak így élethelyzetekről, hogy hol, mikor van jelen a podcast így a hallgatók életében. Ha visszatérünk ahhoz a kérdéshez, hogy mennyire történhet az meg, indulhat el egy nyári rally, akkor van egyből egy első gondolat ebbe az irányba, ami a szezonalitás oldaláról jön. Tehát, hogyha megnézzük azt, hogy az év közben, a szezonalitásból a tavaly többször beszélgettünk, persze akkor, amikor éppen passzol, akkor a szezonalitás nagyon sokat be van idézve, és ha megnézzünk minden hónapot, akkor így átlagban az elmúlt évtizedekből megállapítható az, hogy melyik hónapok azok, amelyek erősebben emelkedő árfolyamokat tartalmaznak, és melyik hónapok azok, amelyek gyengébbek. Van olyan alapkezelő is, van olyan stratégia is, amelyik nagyon mereven csak a szezonalitás szerint próbálja lovagolni a piacot. Na most, ha ezt megnézzük, akkor az évnek a második fele általában erősebb, mint az első fele. Többször már beszéltük, hogy az alapkezelők, a vagyonkezelők az év elején még egy picit visszafogva, főleg, hogyha kockázatok vannak a piacba, kivárnak, de minél közelebb jön fél év, év vége, annál nagyobb a nyomás, és be kell fektessenek. Mindig, amikor valaki szeretne így egy kicsit kilógni a nagy tömegből, akkor egy lehetősége van más gondolatot, más véleményt elmondani, mint amit éppen a tömeg hall. Vannak egy páran, akik crash-eket próbálnak prognosztizálni, és másképp ez, amit ma megbeszélek, ez nem is prognózis. A meggyőződésem az, hogy tovább is az ügyfeleknek nincsen szükségük jó sokra, és olyanoknak, akik prognosztizálnak, hanem inkább olyanokra, akik aktuálisan megbeszélik, hogy mi van a piacba, és mi történik most, mert az, ami egy fél év múlva fog történni, és befolyásolni fogja az árfolyamokat, azt ma még nem ismerjük. A crash profétáknak ugye nagyon sok esetben ezt az elmúlt évtizedekből meg lehetett figyelni, hogy valaki próbálta így jelezni, hogy na most jön egy nagy crash, aztán meg is történt valamikor egy crash, és akkor egy könyvet írt, és ezt a könyvet eladta, és akkor évtizedeken keresztül, vagy éveken keresztül, annak ellenére, hogy a piac már rég fordult és pozitív volt, még mindig adta el, hogy ő mennyire tisztán látta azt, hogy jön a crash. Hogyha nagyon őszintén megnézem ezeket a crash profétákat, akkor a legtöbben ilyen perma, pessimisták, állandó pessimisták. Ez olyan, mint az órám, amelyik el van romolva itt az íróasztalomon, naponta kétszer mégis a pontos időt mutatja ez az óra. Tehát crash-eket nehezebb előre jósolni, mert az a fekete hattyú, ami szükséges ahhoz, hogy valójában egy jó crash legyen, az elég ritkán jelenik meg, és azt nem lehet előre jelezni, hogy ez milyen oldalról fog jönni. A rallik azok egyszerűbbek, mert még egy medvepiacban is vannak rallik. Ez nem jelenti azt, hogy egyből megfordul az egész piac hangulata, véleménye, hanem az egy ideig tart, és általában akkor szokott a piac valójában teljesen fordulni, amikor a legutolsó optimista is azt mondja, hogy oké, akkor most ebből elegem van. És ez ugye a privát befektetőnek nagyon nehéz, mert az összhangulat, és aktuálisan a fizetések, az árak, tehát több oldalról támadva van az, hogy nyugodtan, higgadtan a befektetéseket állítsam össze. Miért? 2022-ben az év eleje óta valódi vagyon értékvesztés több oldalról történik. Az egyik a tőkepiacok, lehet, hogy akár a deviza oldaláról is érintettek egy páran, abban a devizában, amelyikben élnek, hogyha ott nem megfelelőek a befektetések, akkor ez duplán jön. A deviza másik oldalról akár nemzetközi befektetéseket néha enyhít, kompenzálni tud, mert hogyha az erősebb, a saját deviza gyengébb, akkor az, ami a valódi piacokban történik, az nem érkezik meg. Az infláció miatt a vásárló erő csökken, a fizetések még nem emelkedtek, tehát egy ilyen környezetben valójában azt lehet mondani, hogy egy rövid időre nézve a reál vagyon az csökkent. Pillanatnyilag úgy tűnik, hogy kívülről rengeteg paraméter van, amelyik hajtja a gazdaságot az úgynevezett akart recesszióba, azért, hogy ezen keresztül, ha lehet, az inflációt állítsuk meg. És ezek mind olyan paraméterek, amelyek a gazdaságot ugye érintik, és egyből az inflációba is behatnak, de ezek a paraméterek nagyon hamar tudnak változni. Ha csak megnézzük azt, hogy a kínai politika az változhat-e, hát változhat persze, mert az évnek a második fele a kínai pártnak egy nagyon fontos időszak. A vírus kérdése is, amikor kialakul az a vélemény, hogy ez a vírus soha többet nem fog elmenni, és ez állandóan megmarad, akkor akár érdemes olyan más vírusokra is gondolni, amelyeknek vagy a hatása, vagy egyszerűen a vírusnak a jelenléte nagyon gyorsan megszűnt. Ez is egy opció, ami benne van. A háború Ukrajna és Oroszország között is tud fordulni egy olyan irányba, ami ma nagyon pessimista szemszögből nézve elképzelhetetlen. A beszállítási láncok problémái megoldódhatnak? Hát részben már megoldásban vannak, hogyha megnézzük, akkor a konténerek ára pillanatnyilag a legmélyebb szinten van, amit ebbe az évben láttunk. Már a tavalyi év végén elkezdtek a konténerárak csökkenni, és az idén folyamatosan csökkentek újra tovább-vissza. Tehát, ami egyszerűen negatív hír, és ebből lehet kiindulni, hogy az, ami megérkezik hozzánk, mint privát emberekhez, mind aktuális piaci hír, az már be van árazva az árfolyamokba. Mert az árfolyamok miért csökkennek? Hát általában azért csökkennek az árfolyamok, mert eladás van. Tehát nincsen egy ilyen szuperkomputer, amelyiknek az a feladata, hogy nap mint nap kiszámolja azt, hogy mi a reális, őszinte értéke a tőkepiacoknak. Ilyen nincs. Hanem az aktuális árfolyamokat azt a napi kereslet és kínálat szabja meg. És hogyha ezt megnézzük, akkor azok a paraméterek, ami most a külvilágban így összejött, csak gondoljunk bele, ha valaki valamikor azt mondta volna, hogy lesz egy olyan időszak 2020 és 2022 között, amikor pandémia tör ki világszerte. Ez oda vezet, hogy egy globális lockdownba fog menni az egész világ. Azután ez a lockdown elindít egy olyan folyamatot, ami a globalizációnak az előnyeit felborítja, és inkább a deglobalizáció irányba megy. A feszültségek nagyon erősen megnövekednek Oroszország és Amerika között. A feszültségek megerősödnek Kína és Amerika között. Oroszország megtámadja Ukrajnát, és kitör ott egy háború. A liberális világ és a nyitott gazdaságok feszültségekbe kerülnek a diktatúrákkal, és itt ebből is gazdasági hátrányok jönnek létre. Tehát, hogyha ezeket így valaki előre prognosztizálta volna, akkor azt lehetett mondani, hogy igen, ez egy ilyen perfekt keverék fog lenni annak, hogy egy kemény medvepiacba dőljön a világgazdaság, és olyan 60-70% árfolyamok csökkenése fog ezt jelenteni a nagy indexeknél. Ha ehhez képest megnézzük, hogy pillanatnyilag olyan 25%-nál vannak az első fél év után a visszaesései a nagy indexeknek, akkor elég stabil a gazdaság, és ezt nagyon, nagyon jó bírja. Az érdekes az, hogy a befektetők is kezdik azt felfogni és észrevenni, hogy egy ilyen környezetben az, amit reflexből nagyon sokan megcsinálnának, hogy azt mondják, hogy oké, akkor visszahozom a pénzemet a fiát rendszerbe, és ott parkolom. A veszélye, ha a gazdaság nem tud olyan szinten növekedni és működni, ami szükséges, stabil növekedéssel, hogy nyereségeket lehessen elérni, akkor az sajnos nem fog segíteni, ha kiveszem a pénzemet, és újra visszaviszem fiát rendszerbe, mert valahol azt kell parkoljam, és akkor a következő lépésbe a parkoló helyeknek a biztonsági kérdése merül fel. Tehát azok a számlák, termékek, ahova csak a pénzt parkolom, ezeknek nagyon nehéz, hogyha a pénzt nem tudják befektetni, és olyan termékekbe tesszük be, ahol nem szabad befektessenek. Tehát az azt jelenti, hogy akkor nem szabad nyereséget elérjenek. Akkor ez azt jelenti, hogy a saját működésüket nem tudják kitermelni, ami azt jelenti, hogy kérdéses, hogy akkor miért parkolhassam a likviditásomat, a tőkét náluk. És ez persze, hogy oda vezet, hogyha ezt megnézzük, hogy ma, ha egy normális bankszámlára, a pénzügyi rendszerbe, egy olyan termékbe parkolom a pénzemet, amelyiknek nincsen ingadozása, akkor ez a pénz annak az intézménynek a mérlegében, mint saját tőke megjelenik, és ezzel igenis benne van a gazdaságban. Mert nyereséget kell elérjen, mert kell az olcsó pénzből valamennyivel nagyobb hozamot kitermeljen, hogy ebből a saját működését tudja finanszírozni, plusz általában a tulajdonosoknak nyereséget tudjon kifizetni, és annak a pénzt vissza tudja fizetni, aki a pénzét odaadta. Ezért van ugye az, hogy 100 000 euróig az Európai Unióban megvan az a biztonság a befektetőnek, hogy ezt nem is az intézmény fizeti vissza, hanem általában ezek mind befektetői alapítványok minden európai országban, amelyik 100 000 euróig megad egy anyagi biztonságot, de 100 000 euró fölött ezek a biztonsági mechanizmusok nem léteznek. És ez az a konfliktus, amiben benne van sok befektető, hogy látja az egyik oldalról, hogy rövid időre vagyonérték csökkentés történik, és ennek ellenére azt látni, hogy mégis jobb, hogyha kimegyek a fiat rendszerből, és ott a reál gazdaságba nézem meg, hogy hova helyezem el a vagyonomat. Az aktuális helyzetet a legjobban így is, úgy is azt tudja használni magának, akinek ilyen rendszeres bevásárlási, havi bevásárlási modele van, akinek még nincs és van likviditása, annak csak javasolni tudom, hogy ezt legkésőbb most indítsa el, mert ezzel tudja a legjobban az aktuális piaci helyzetet ideálisan magának kihasználni, és az elmúlt 300 évben azt láttuk, hogy minden krízis, minden crash az ideális vásárlási lehetőség volt. És nagyon nagy magyarázat arra, hogy ez most teljesen megváltozzon és más legyen, az nincs. Van egy olyan kijelentés, ami már rég nem került így a színpadra, de most újra szerintem érdemes elővenni, hogy time in the market beats market timing. Tehát az idő, amit egy befektető a piacba benne van, az még mindig azt bizonyítják, mindegy, hogy milyen statisztikai számot veszünk kézbe a múltból, tehát a befektetési idő az megveri azt, hogyha valaki próbálja market timinggal az ideális időpontot be- és kiszállásokra eltalálni. Tehát ez az a téma, ami segít, hogy más szemszögből világítsuk ezt meg, és visszatérek az alapkérdéshez, hogy mi indíthatja el a nyári rallit, akik eddig el akartak adni, mert szükséges volt a likviditás 2022-ben nekik, vagy úgy volt tervezve, hogy a piacból kiszállnak, vagy pedig az aktuális piaci állapotba elbizonytalanodtak, vagy akár pánikba estek, azok eladtak. És ez volt az előbb, amit mondtam, hogy az árfolyamok esnek, hogyha van eladó. De a nyári időszak általában az egy olyan időszak a tőkepiacokon, amikor alapjában már kevesebb a forgalom. Akik elmennek szabadságolni, vagy visszavonulnak a piacból, azok a nagy traderek vagy kiszállnak a piacból, és már nincsenek ott mind eladók. Vagy pedig a nagy vagyonkezelők egyszerűen nem kereskednek. Ezzel az az összeg, az a volumen, ami napi szinten forog, az kevesebb. Ennek persze, hogy az alacsonyabb forgalomnak, az alacsonyabb likviditásnak megvan két oldala, az egyik, hogy ha új rossz hírek jelennek meg, akkor kisebb forgalomnál már kisebb összegek tudják mozdítani a piacot lefele. De ugyanúgy megvan a másik oldala is, hogyha nem jelennek meg új negatív hírek, akkor a kisebb forgalom mellett kisebb összegek nagyon erősen tudják a piacot felfele is mozdítani. És honnan tud jönni akár pozitívabb jel? Hát abból a rengeteg negatív paraméterből, ami most be van árazva a piacokba, egy pár, hogyha elkezd így lassan, nem annyira katasztrofális lenni, mint amit a piac beárazott, akkor ezt már pozitívabban éri meg a piac, éli meg, és árazza be. És a következő hetekben ugye főleg azt figyeli a piac, hogy a vállalatoknak a nyereségei, a forgalma az aktuális helyzetben milyen irányba mozdul. Az első kamatfélelemből most a piac átbillent egy ilyen hozam és nyereségfélelembe, tehát pillanatnyilag ezt áraszta be, hogy nagy valószínűséggel, hogyha a második negyedéves jelentésekkel kijönnek a nagyvállalatok, akkor rosszabbak lesznek a számok, rosszabbak lesznek a forgalmak, alacsonyabbak lesznek a marzsok, és ezt a piac már beáraszta. Tehát minden olyan vállalatnál, milyen olyan szektorban, ahol ez nem lesz annyira negatív, az már alapjában egy pozitív fellélegzést tud adni a piacnak, hogy ezt újra és újra beárazza. Tehát, hogyha összefoglaljuk ezt a mai gondolatot, hogy mi indíthatja el a nyári rallit, ennek legalább három lényeges paramétere van. Az egyik a nagyon kibombázott piac. Tehát az a szint, amelyikre a piac aktuálisan került, szinte minden negatív paraméterrel beárazva, az már nagy valószínűséggel, nem garancia, de nagy valószínűséggel azokat, akik el akartak adni, azokat már kicsalta a barlangból. A másik paraméter, hogy csak egy pár külső negatív sztori, hogyha változik, akkor ezt nagyon hamar a piac másképp fogja beárazni. És ha sikerül, hogy az infláció megálljon, és nem emelkedjen tovább a nagy dinamikával, akkor ez segít a központi bankok vállának levenni azt a nyomást, hogy a kamatokat nagyon radikálisan tovább emeljék. De hát mint mindig meg fogjuk látni, hogy mit hoznak a következő napok, ezzel ma is kívánok mindenkinek egy kellemes napot, és a viszonthallásra a hónap reggeli PFS Kávézac podcastig.
Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézac podcaston!